ritka alkalmak egyike, amikor olyas valakivel beszélgetek, akinek köze van ahhoz, hogy ma itt vagyok. Ugyanis hosszú évekkel ezelőtt, egyébként idén pont 10 évvel ezelőtt a Kulturpart egyik műsora a Trend FM-en futott, amit én átvettem, aztán utána lett a saját műsorom, és akkor így jutunk el, 10 évvel később itt vagyok. Szóval a Kulturpart egykori főszerkesztője a vendégem, Kalmár Andris, akit üdvözlök szeretettel. Hello!
Szia Viktor, örülök, hogy itt lehetek.
És akkor innen folytatom, az utolsó opera című dokumentumfilm, amit tavaly fejeztetek be. Én úgy számoltam, hogy 3 évig készült, de aztán kijavítottál, hogy ez archív felvétel az első beszélgetés. Ez a dokumentumfilm Ötvös Péter utolsó munkájáról szól, ami egyben az első magyar nyelvű operája volt.
Igen.
Egy félórás dokumentumfilmről van szó. Egyébként hadd ugorjak rögtön a végére a beszélgetésnek, hol lehet ezt most megnézni?
Jelenleg nem lehet megnézni. Ez volt az Átlátszó Hangú Zenei Fesztiválon tavaly decemberben. Ott volt 2 előadás, meg lehetett látni egyszer Berlinben, de jelenleg most tárgyalások folynak különböző nemzetközi tévétársaságokkal, illetve valószínűleg leghamarabb a Magyar Mozgókép Fesztiválon lesz nyáron, de semmi sem kizárt, úgyhogy sok vasat tartunk a tűzbe, de jelenleg még nem nyilvános, úgyhogy
elnézést
kérek a hallgatóktól.
Ne, olyan filmről fogunk beszélgetni, amit előbb-utóbb fogtok látni ti is, kedves hallgatók, viszont ez jelenleg még akkor egy ilyen fázisban van, ahogy András elmondta. Na, szóval a helyzet az, hogy amikor én néztem ezt a filmet, még nem jutottunk el a stáblistáig, az volt az érzésem, a szó jó értelmében, hogy ez egy ilyen egyszemélyes projekt, hogy nagyon személyes az összes beszélgetés benne, és ilyen nagyon, nagyon téged láttalak benne. Persze nehéz egy ilyet társak nélkül megcsinálni, és aztán lehet látni, hogy volt operatőr, volt hang, volt vágó, nem nagy stáb, nem nagy DJ. A történet viszont annál szívhez szólóbb, hiszen ahogy mondtam, ez az utolsó munkája Ötvös Péternek, hiszen ennek az operának, a Valuskának a megkomponálása, rendezése közben kapott ő sztrókot, és aztán diagnosztizáltak nála agydaganatot, úgyhogy az utolsó szakasza ennek a munkának már úgy telt, hogy egy ilyen furcsa izgalommal a szereplők elmondása alapján körbelengte a halál ezt a munkafolyamatot, és te ezt dokumentáltad. Az első kérdés, ami ezzel kapcsolatban felmerül bennem, hogy mennyire lehet egy ilyen zárt közösségben, egy ilyen élethelyzetben közel kerülni ezekhez a szereplőkhöz. Ez a legnagyobb kihívás szerintem egy dokumentumfilmesnél.
Hú, igen. Az fontos elmondani azért, hogy van egy apropója a beszélgetésünknek, hogy március 24-én lesz 1 éve, hogy a Péter meghalt. Ami a munkafolyamatot, illetve az egész Valuskát érinti, vagy ezt tekintve, hát én nem ezt a filmet akartam megcsinálni. Itt arról van szó, hogy én éveken keresztül dokumentáltam az Ötvös Péter Kortárs Zenei Alapítványnak a karmester kurzusait, meg zeneszerző kurzusait a munkatársaimmal együtt. Az is egy jópofa történet, hogy kerültünk ide, de az egy lehet, hogy egy kicsit hosszabb. A lényeg az, hogy én folyamatosan készítettem interjúkat a Péterrel, és ezeket mindig egy kicsit túlforgattam, mert mindig nagyon érdekelt, hogy úgy amúgy mi van vele, meg mit csinál, mert azért azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy egy világsztárról van szó. Tehát nyilván a kortárs zene, és pláne az új zene, az egy réteg műfaj. Csúnya szóval szokták mondani, hogy magas művészet, mégis nagyon nagy rá az igény, nagyon-nagyon népszerű, nagyon nagy pénz van benne, és hát mi magyarok elég jelentős szeretet mondhatunk magunkénak ebből a nagy új zenei tortából, mert hogy ez ugye, hát Bartók Bélára mindenki valahogy úgy emlékszik, hogy ilyen népviseletbe üldögél, és akkor nem tudom hallgatni a furiázó bácsikat, de Bartók Béla ennél sokkal több volt, és például az új zenét, az első új zenei, vagy magyar új zenei mozgalmakat, vagy mondjuk az UNZÉ-nak az új zenei, a magyar új zenei műhely, azt hiszem, hogy jól mondom, megalapítását is neki köszönhetjük, és akkor folytathatjuk ezt a sort Bartók Ligetivel. Ugye pont bemondtátok, azt hiszem talán a Czoller Andi a hírekben, hogy lesz Stanley Kubrick vetítés sorozat valahol, ugye lesz a 2001 űröd üsszeljön, most annak a zenéből mindenki ugye a Straussra emlékszik, a Kék Duna keringőre, de a második részében, amikor vannak a látomások, és van a repülés, a horizont Balaton túra, ott ligeti szól, persze.
Ó, igen. Azt hittem, hogy ezt elfelejtettem, és közben nem, hát emlékszem, amikor néztem a filmet, akkor ez egy ilyen nagy meglepetés volt.
Igen, és akkor beszélhetnénk Kultár Györgyről, aki most volt 92, hogyha jól emlékszem, és most készül élete második operájáról, azt írja. Szóval, hogy van nekünk részünk itt a Kortárs zenéből, és nyilván a Péter ennek az egyik legizgalmasabb alakja, elsősorban az operái miatt. És ez az operája, a Varuska, ez lett volna a 13., és hát akkor volt 80 éves a Péter, és tulajdonképpen az operaház fölkérte, hogy a saját születésnapjára komponáljon életében először egy magyar nyelvű operát, és ő a Krasznahorkainak ugye az ellenállás melankóliájából, amiből a Tarbéla is csinálta a Werkmeister harmóniákat, abból azt használta librettónak, és abból írt egy operát. Na, és amit kérdeztél, hogy mennyire könnyű, vagy mennyire nem. Tehát én pusztán csak dokumentálni akartam ezt a folyamatot, és akkor, amikor kiderült, hogy a Péter beteg, vagy beteg lett, akkor az is kiderült, hogy nem fog tudni megszólalni ebben a filmben, tehát nem fog interjút adni. Ugye én végig azt képzeltem, hogy vele állandóan beszélgetünk arról, hogy most mi és hogyan. És akkor nyilván az ember így gondolkodik, hogy akar-e ezek után, vagy érdemes-e, vagy egyáltalán filmet csinálni. De valahogy én úgy éreztem, hogy akkor úgy csinálunk filmet, hogy nincs a filmnek főszereplője, vagy a főszereplő nem szerepel a filmben.
Szerepel a filmben. Látjuk, tehát ő jelen van, az ő jelenléte szerintem épp olyan fontos, mintha megszólalt volna. Tehát nekem nincs ilyen hiányérzetem, de ez már lehet, hogy egy kis szubjektív.
Nem, azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ez a film sokkal inkább arról szól, hogy az ő róla szól, de az ő munkatársain keresztül, tehát azon a szereteten keresztül, ahogy azok beszélnek róla, azokon az érzelmeken keresztül, és azon az erőn keresztül, amit ő sugároz. Most a Péterről azt tudni kell, aki nem ismert, hogy egy rendkívül karizmatikus személyiség volt. Tehát nekem egyébként most itt úgy beszélek, mint a zenetörténetről, mint a nem tudom, szegény ember Bősze Ádáma, de hogy közben én azért valami keveset tudok erről az egészről. Nem, hát tényleg, hát nekem azért tényleg viszonylag kevés közön van ehhez. Ugyanakkor, mivel nagyon sokat interjúztam a Péter tanítványaival, meg azokkal az emberekkel, akik vele dolgoztak, azért egy csomó, hát nem zenei tudás, de ugye egy csomó minden átjött és átadódott abból, amilyen személyiség ő. És ez a betegsége, hogy mondjam, tehát a betegsége nem vette el ezt a karizmatikus kisugárzást, de az is igaz, hogy én nem akartam közel menni. És nem csak fizikailag nem akartam közel menni, ami ugye a dokumentumfilmben nagyon furcsa, hiszen minden rendező hajszolja az operatőrét, hogy közelebb, ugye ez a klasszikus, zoomolj rá, mutasd meg, lássuk a könycseppet, a ráncot, a nem tudom mit. És én pont ezt nem akartam, és nagyon vicces volt, amikor ugye hát az igazság pillanat az mindig a vágás egy filmnél, és amikor a vágónkkal, Pincés Rékával, nem azt mondom, hogy veszekedtünk, de én mondtam, hogy nem, de hogy biztos, nem mondom, ezt vágjuk ki, ezt ki. És valóban a fiúkkal
pont
is.
Pont azokat, amik ilyen intim közegben mutatták meg
a
szereplőket?
Nem is az intim, hanem azt gondoltam, ami nem tudom, tudod, tehát, hogy ami nagyon-nagyon hiányzik a civilizációnkból, meg a társadalunkból, az a méltóság a halál közelében. És ezt én mindenképpen meg akartam adni, tehát, hogy azért is voltak olyan dolgok, amikor azt gondoltam, hogy nem ad hozzá, meg nem fontos, sokkal inkább, hát, hogy mondjam, tehát azért mégis itt arról van szó, hogy itt ő akkor egy ilyen súlyos kemoterápia, nem is tudom, közepén, végén volt, tehát minden esetre nem gondoltam, hogy feltétlenül hozzáadna a filmhez, sokkal többet ad hozzá a filmhez az, amiket a szereplők, a munkatársak, a rendező mondanak.
Az volt az érdekes, hogy ebben a filmben amilyen helyzetbe került ez a társulat, ezáltal megjelenik az önostorozás, megjelenik egy egészen más szcenárió, amiben ők gondolkodnak. Tehát felmerül az, hogyha ez nem így alakul, akkor lenne-e ugyanilyen ez az opera, amit egyébként nem láttam, hogy ezt játsszák még ezt az operát?
Hát sajnos nem, remélem fogják. Ugye készült róla egy nagyon jó minőségű felvétel, amit sajnos a Magyar Televízió készített. Azért mondom, hogy sajnos, mert ez volt a mi másik nagy, olyan pontunk, hogy lehet, hogy vissza kéne fordulni, mert mi végig úgy forgattuk a filmet, hogy egyébként majd az operaház fölveszi, és abból mi kapunk. Tehát, hogy nem kell nekem jól fölvenni azt, hogy hogy énekel az énekes, vagy pontosan, elég a próbákat, hiszen majd abban a pillanatban, amikor odaérünk egy beszélgetésbe, akkor bemutatom a tutit.
Hát és nem kaptátok meg?
És hát az történt, hogy az utolsó pillanatban végül is kiderült, hogy a Magyar Televízió rögzíti, és akkor rögtön más a leányzó fekvése, ahogy szokták mondani, tehát az egy tök más, az egy üzleti történet, azokon másodpercenként 30 ezer forint, nem tudom, tehát akkor
ez hirtelen... Bocsánat, az adófizető pénzéből üzleti történet.
Ez egy másik beszélgetés. Másik beszélgetés és másik műsor.
Bocs, csak ezért szürreális, amit mondasz.
Ebben az esetben még nem is annyira vannak, ennél sokkal szürreálisabbak, amikor oktatási célra próbálnak egyébként anyagokat kikérni, és akkor is hasonló az árkategória, de mindegy, szerintem ebben ne menjünk bele. Lényeg, hogy akkor megint újra kellett gondolnunk azt, hogy rakjuk ezt a filmet össze, anélkül, hogy beleraknánk a fix vagy a kész anyagot, tehát amit a nézők láthatnak. Válaszolva a kérdésre, nem tudom, én nagyon remélem, és hát maguk a szereplők is nagyon remélik, hogy fogják ezt játszani. Ebben valahogy úgy van, én nem is tudom, hogy ilyen 10-re vagy 8-ra van szerződés, ebből elment 3 vagy 4, tehát hogy van még a tarsolyba. De egyébként a budapesti premierrel szinte párhuzamosan, vagy 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva bemutatták Regensburgba. Azt nem Regensburgban, most nem vagyok benne biztos, talán Regensburgban, egy tök más rendezésben.
Aha.
Tehát, hogy ez egy annyira népszerű dolog volt, hogy egyébként egy más koncepcióban ez ment, és vitték.
Visszatérve ide, amit az előbb említettem, hogy megjelenik az önostorozás, ugye van a díszlettervező, aki...
Devics Botond,
aki hibáztatja magát azért, mert nem úgy egyezkedett,
hát,
hogy vitába szállt ugye az Ötvös Péterrel.
Hogy mondjam neked, itt persze, de ez egy tök természetes dolog. Egyrészt egy viszonylag fiatal emberről van szó, egy nagyon-nagyon tehetséges díszlettervezőről, és utólag azt gondolja, hogy basszus, most minek vitatkoztam azon, hogy plakát vagy szórólap jobb lett volna, de hát ez tök természetes, hát ilyenkor ez mindenkiben benne van. Nyilvánvaló, hogy az énekeseknek egy kicsit más, tehát ott azért a Péter annyira rájuk írta az operát, tehát ott már nem volt élesben kérdés, vagy vita, vagy maximum az, hogy ezt hogy, ja így, akkor köszönöm szépen. Elképesztő egyébként, talán még azt érdemes elmondani a dologgal kapcsolatban, hogy azért a klasszikus opera, abban is van valami abszurd. Ugye hát nyilván ilyen furcsán énekelnek hatalmas termetű emberek, nagyon erős sminkekben, valami történik, iszonyatos tragédiák, de ugyanakkor meg énekelnek róluk. Na most a kortárs opera az még rádob egy lapáttal, tehát itt az abszurdnak az abszurdját látod, és ezért rendkívül szórakoztató. Tehát én nem vagyok egy nagy klasszikus opera fogyasztó, de ezt például nagyon bírtam, és a szereplők rettenetesen bírták, hiszen akkor született valami. Tehát érted, most a Traviátát azt elénekli valaki előtted 2000-szer, és akkor ezt meg te énekled először.
Rádírják, az milyen már?
Hát igen.
200 évben hogy fogják játszani azt az operát, tudod, őrájuk fognak emlékezni az elsőkre.
Hát reméljük, hogy fognak. És hát nagyon-nagyon szép dolgok. Azért, hogy mondjam, az alapmű, a Varuska, illetve ugye az Ellenállás melankóliája, azt hiszem, hogy 89-ben írta a Krasznahorkai, és azért ez egy nagyon profétikus mű. És nagyon-nagyon sok az áthallás, nem csak ugye a közvetlen utána bekövetkezett rendszerváltásra, de hát a mai korunkra. Tehát, hogy minden mondatban az ember érez valamit, és ezek nem ilyen direkt utalások, nem kell, hogy direkt legyen. Valószínűleg ugye a nagy művekkel az van, hogy nem vesztik el az érvényességüket.
Hát azért mosolyog, mert pont hétvégén néztük meg az Időurait Corvinban, és hát abban is azért vannak olyan utalások, amikre nem hinnéd, hogy 82-ben honnan tudtátok, hogy honnan lehetett annyira pontosan megjósolni azt, hogy mi lesz ebben a világban. Tehát persze ez egy tudatlan dolgok, de hogy valószínűleg azért vannak olyanok, akiknek a receptorai erre alkalmasak, hogy megérezzék azt, ami történni fog. Szóval a Krasznahorkai, egyébként rátérve Krasznahorkaira, azt a jelenetet a végén ennek a filmnek, hogy csak tényleg a filmről is beszéljünk még, azt megkönnyeztem, amikor a végén a Krasznahorkai László megpuszíja Ötvös Péter homlokát, ott beszélgetnek, tök szép, olyan szépen elkaptad azt a pillanatot, nem tudom, hogy arra, ez valószínűleg nem volt megbeszélve, tehát valószínűleg te nagyon figyeltél.
Semmi a világon nem volt megbeszélve. Persze vannak olyan dokumentumfilmek, ahol van forgatókönyv előre, itt a világon semmi nem volt. Mi gyakorlatilag nagyon udvariasan, szerényen és lehetőleg láthatatlanul közlekedtünk. Én egyébként szeretem ezt a stílust, nagyon sok zenei témájú filmet csináltam, mit tudom én, akár rövid filmeket is, tehát mondjuk, amikor például még, mit tudom, LGT Arena koncert, és akkor a harmadik próbán már úgy vagy ott, mint a természetfilmesek. Tudod, hogy nem vesznek észre, mert nem látnak, mert nem számítasz. Átlépik a kamerát, meg átlép rajtad a James, meg mitől, meg oda mehetsz a zongora alá, a presszer mellé. Tehát valahogy ki kell az emberek, hogy ilyen jellegű filmet csinál, akkor ki kell dolgozni egy ilyen nyelvet, és tényleg egy kicsit a természetfilmhez hasonlít, hogy megszokják az ott lévő élő lények, akiknek egyébként ott dolga van, és le kell vadászniuk a gazellát, meg a gepárnak ott ugrania kell, meg nem tudom, megszokják a jelenlétedet, a gépkocsit hangját. Én egyébként majdnem nekem volt 24 órám, hogy elmegyek Afrikába, vagy eldöntsem, hogy elmegyek Afrikába egy fél évre.
Elmentél?
Nem, a Jane Goodallnak a férje, aki egy természetfilmes volt, és ő egyszer volt ott egy ilyen ülésedés, akkor 24 órám lett volna, hogy ott hagyjam az egyetemet, és elmenjek vele, de akkor valahogy, tehát, hogy nagyon vonzónak tűnt, de azért elmondták, hogy készül egy természetfilm, hát amit így mondtam, hogy akkor fél évig csak megszokják az állatok az autó hangját, és akkor utána lehet esetleg elővenni a kamerát. Na mindegy, most nem akarom ezt hasonlítani, ez kicsit így nem annyira
udvarjas.
Igen, de hogy a lényeg az, hogy nagyon, nagyon nagy tisztelettel és alázattal, és ez egy ilyen elcsépelt szó, de tényleg kell közelíteni ahhoz, amikor egyébként egy másik alkotói folyamatot rögzítesz, vagy azt próbálod megörökíteni. Tehát ott művészek dolgoznak, ott van valami, ott nem lehet, hogy a rendező gondolkodik, vagy ad egy instrukciót, és akkor te ottan abba, hogy bele, nem tudom, otrombáskodsz a kameráddal, vagy a hülye kérdéseddel, vagy valamivel.
Az a rögök magamban, hogy majdnak ugye az esküvői fotósok, és köztük hát ugye csináltam, mint a 350 esküvőt, és azok nyilván abban találkoztam olyanokkal, akik rendezték a párt, tudod, és akkor hozták a vakukat, de telerakták a vakúval a táncparkettet, és senki nem táncolt, mert hogy, és akkor ott álltak és vártak a fotósok, hogy akkor mi lesz, legyen már tánc, tehát hogy csak ez is akkor egy furcsa és tiszteletlen párhuzam akkor, de ez pont olyan, hogy a dokumentumfilm, vagy a dokumentarista jelenlét az nagyon nem rólad szól. Tehát az pont az a lényeg, hogy te látadsz nagyon sok mindent.
Persze, de tudod, témája válogatja, meg sztoria válogatja, meg benne vagy, meg nem vagy benne, tehát annyi minden van, én ezt nem, tehát azon belül is ezerféle dolog van, én csak nem húznék egy ilyen általános zacskót erre, hogy akkor miről szól ez, meg miről szól az, mert szólhat például rólad is, hát saját magadról is csinálod a dokumentumfilmet.
Ó, igen, az egy egészen más szenárió, de igen, köszönöm, azt nagyon megfordítottad, de oké, de érted, hogy miről beszélek. Jó, a filmet, akkor most visszaugrok akkor a beszélgetésünk elejére, hogy hol lehet és mikor lehet megnézni. Ugye március 24-e Eötvös Péter halálának az első évfordulója, ekkor lesz egy vetítés?
Nem lesz most vetítés, úgy lett volna, hogy lesz, de most nem lesz. Egyébként a Budapest Music Centerben, a BMC-ben lesz egy nagyon szép megemlékezés és koncert, ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy oda menjen el. Nyilván amikor a film majd látható lesz újra, arról azért hírrel leszek, meg akik érdekel a téma, szerintem az bele fog futni így az online platformokon.
Legyen így. Jó utat a filmnek, vagy további jó utat, és köszönöm, hogy itt voltál, Andris.
Én köszönöm szépen. Szia, Viktor.
Az utolsó operáról beszélgettünk Kalmár Andrással, a dokumentumfilm rendezőjével, és folytatjuk mindjárt a szabadesést, úgyhogy kérlek, maradjatok még.